Sok szeretettel köszöntöm második vendégünket, Füsti Molnár Sándor, az AHA színpad vezetőjét, az AHA színpad a hajléktalanok színpada, és hogy honnan került ő képbe, illetve a csapata, egy rádióműsort hallottam. És amikor ez a kettő összejött, pláne úgy, hogy Fecske szintén a hajléktalanok sovány kenyerét teszi, majd ő elmondja, hogy mennyire sovány ez a sovány, akkor én azt gondoltam, hogy ez egy valami óriási dolog. Szóval ez olyan, hogyha valaki, mondjuk én kitaláltam volna, büszkelettem volna erre, hogy azokat az embereket egy, összefogni, akik ugye az utcára kerülnek, vagy ha nem is az utcára, de többé-kevésbé, hát ugye a nevükben benne van, hogy hajléktalanok, mert akár szállón érnek, tehát igazi családi otthon nélkülözése mellett, hogy olyan formán próbálja meg őket valaki összefogni, hogy a kultúra legyen az. És részben saját magukat is erősítik ezzel a tevékenységgel, másrészt adni is tudnak, harmadsorban pedig példát teremteni. Na, úgyhogy Fecske, először is magadról légy szíves, meséljél egy kicsit, és utána építsd fel, figyelemmel arra, hogy majd a kérdezés lehetőségét ad meg nekünk, jó?
Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit! Hát, hogy rólam, elég izgalmas történet. 1963-ban születtem Debrecenben, egy csunka családban nevelkedtem föl, viszont már egészen pici koromban közel kerültem a művészethez, nevezetesen már zeneóvodába jártam, Rimóczi Éva nénihez, mindenféle csörgő és zörgő, meg fütyülő, meg mindenféle szerszámokat vettem magamhoz. Elég kemény konokfejű gyerek voltam, anyám többször el akart árverezni, és de ez a művészethez való vonzalmam, ez megmaradt egész életemben. Zeneiskolába kerültem, aszmás lettem, felkerültem ide Budapestre, a Szabadságügyi Szanatóriumban töltöttem el 2 hónapot, kiderült, hogy allergiás eredetű, hát akkor az orvostudomány ebbéli része elég gyermekcipővel jár. És mi egy pince lakásban éltünk annó annak idején a Füveszkert utcában Debrecenben, és oda mi már nem mehetünk vissza, elköltöztünk egy olyan helyre, ahol a nagy erdő szinte egy köpésnyire volt tőlünk, viszont abban az iskolában, ahova jártam, már nem járhattam tovább. Tehát zenei tanulmányaim egyik pillanatról a másikra megszakadtak. De ugye a művészet közelébe szerettem volna maradni, és az általános iskola második felében elkezdtem népi táncolni. Igazából csak a művészeti oldaláról próbálom a gyermekkoromat egy kicsit megvilágítani. Egészen korán, de 12 éves koromban már az ifjúsági csoportba kerültem, aztán 14 évesen felvételt nyertem a Debreceni Népi Együttes felnőtt csoportjába, ami ez egy elég szép dolog volt. Rettenetesen eleven voltam, rengeteget beszéltem, majd igyekszem kevesebbet beszélni majd most. Állandóan a vicc, a poén, a játék, a mozgás, az elevenség, tehát azt töltötte ki az életemet. A másik a természet egyébként, hogy belül mosolyogtam itt az imént az előző előadás alatt, mert hát aki tetszik, hogy pillanatra a természet megérint, az egy olyan szabadságot kap, amit azt hiszem nagyon kevesen. És abbahagytam a népi táncot azon egyszerű oknál fogva, hogy annak idején ugye mi lázadó fiatalként megnövesztettem a hajamat, már most is hosszú hajam van. És annak idején, hogy ez nem volt egy jó pont az emberek számára, hogy a hosszú haj, meg hát ugye a csöves korszak, meg hú, hát micsoda dolog ez, hogy most így hosszú haj szolgálni. Megcsináltam azt, hogy nem tetszett, hogy ilyen szőkésbarna hajom volt, befestettem feketére, aztán azt sem tetszett, aztán elmentem a fodrászhoz, mondtam neki, hogy te csinálj már vele valamit, mert mondjuk újra szőkét akarok, mondta, nem lesz ez így jól, de én akkor is szőkét akarok, befestettem, akkor még volt az a hidrogénezés volt. Úgy néztem ki, hogy egy váligérő hosszú hajam kikerít sárga lett, egy gyönyörű piros csíkkal benne, így alul, és egy ilyen hosszú fekete bőrkabát volt rajtam, nevelőapám a bőrgyárba dolgozott, és olcsón hozzá lehetett bőrára jutni, annyit megkértem, ő bedolgozó volt, hogy varjon nekem egy bőrnadrágot, egy bőr, egy fekete ing, egy hosszú bőr, és És kimentem a Vörös Hadsereg útjára ezzel a fizimiskával, kikerítsem a piros hajót vezet, fekete ruhába, és a rendőr tátott szájjal nézte, hogy úristen, még le sem mert igazoltam, hogy ez vagy bolond, vagy nem is. Tehát körülbelül, hogy én hogy is néztem ki abban. És aztán népi táncot, ja persze ugye a néptánc vezető azt mondta, hogy ezt így nem lehet csinálni, mert ugye hosszú haj az nem magyaros, meg az nem, az bajuszka kell, meg félrefésült haj, meg mind mondtam, hogy élnézés, de én láttam történelmi könyvekben, hogy ugye a gatyásparasz hosszú haja, na összevitatkoztunk, én meg azt mondtam, hogy többet nem jövök. De a művészetnek mennie, valamit történik, elkezdtem zenélni, ugye megmaradtak ugye az emlékek, az időhangszerek, a dobolás, az énekes, és akkor egy olyan fiatal rockzenekarba kerültem, az ütőhangszeren játszottam, énekeltem, mindenféle akkor éppen divatos lágereket bömböltünk, aztán saját szerzeményekkel próbáltunk valamit kezdeni, aztán följöttünk Pestre különböző versenyekre, területi döntőket nyertünk, meg mindenféle ifjúságpolitikai klub rendezvényeken. Az, a deszka akkor is megmaradt, és talán azt hiszem, hogy a mostani témánk szerencséje egy kicsit, hogy az ifjúságpolitikai klubban dolgoztam, ahol volt egy illető Rózsa Mildi Gábornak hívják, ma az Adélyedre gimnáziumnak az igazgatója, drámatagozatos iskola. Ő látott bennem valamit a kukacon kívül, hogy valamit ki lehetne csinálni ebből a legényből, nincs-e kedvem színjátszani, és mondtam, hogy hát jó, akaszott ember, még nem voltam, próbáljuk meg. És az Alfred Zsári Übű királyának címszerepét osztotta rám, hát irgalmatlan munka volt, rettenetesen élveztem ezt a történetet, és akkor kezdtem el megszeretni ezt a játékot. És minden egyes apró dolgot, amit el lehetett csenni rendezőktől, művészektől, színészektől, ezeket mind ittam magam. És ezt elég sokáig is csináltam ezt a színpadozást. Egészen odáig ment a dolog, hogy a helyi gimnáziumokban felkértek diákok, hogy csinálnak egy klub délutánt, vagy egy iskola bál, vagy valami ilyesmi, és kitaláltak valamit, hogy elakadtak, próbáljuk, hogy segítsek már színpadra állítani. És akkor azt a tudást, amit én ezektől a rendezőktől elcsentem, azt megpróbáltam átültetni, visszaadni. És az, hogy őszinte legyek, hozzátartozik, hogy akkor kezdődött az életem egyik nagyon fekete foltja és története. Elég szoros barátságot kötöttem az alkohollal, és nagyon súlyos alkohol problémák elé néztem. Hát ez abban merült ki, hogy volt, hogy naponta megittem a másfél liter pálinkát, elkísértem 10-15 üveg sörrel, és ez egy ilyen napi rendszerességet venném. Elindultam egy országjáró útra ismerőseimmel, ez volt 1988-ban, 88. augusztus 16-án Agárdon megismerkedtem egy csodálatos hölgyel, akkor ő 18 éves volt, én voltam 25, augusztus 20-án már Pesten laktam, és azóta egymás életét eszük, már 20 éve az idén, ő lett a feleségem, két csodálatos gyermekem anyja, megszenvedtük a kapcsolatot, úgy gondolom, hogy van, volt is értelme, akkor döntöttem úgy, hogy akkor leszállunk arról, hogy alkohol, mert ha én azt akkor tovább csinálom, akkor egyrészt már nem élek, másrészt meg én is oda kerülök azok közé, az emberek közé, akiknek most próbálok segíteni. És 12-13 évvel ezelőtt kerültem kapcsolatba a hajléktalanokkal. Az is csak egy ilyen teljesen véletlennek volt köszönhető, mert az egyik ismerősöm mondta, hogy te fecske, van egy nagyon jó munkaidő beosztás, miért nem jössz, minden harmadik este el kell jönni dolgozni, hajléktalanokkal kell foglalkozni, nem egy durranás, utána hazamész, kizárod az életedből, és aztán kész, ennyi az egész, minden harmadik nap jössz, és mész, és jössz, és mész. Ki lehet bírni. Mondom, jó, hát mellette még más munkát is lehet vállalni. Igen, ám csak, hogy az első alkalommal, amikor lementem, akkor még a Dózsa György út 152 alatt volt, azt hiszem Budapest egyik legnagyobb éjszakai menedékhelye, a FSK-nak hívták, szóval Fővárosi Szociális Központ és Intézményei. A nyomornak egy olyan iszonyatával találkoztam, hogy az felfoghatatlan. Tehát az emberek tucatjai kerültek lehetetlen helyzetbe, a szó szerint mindennapos harc folyt a létér, az életér, hogy egyszerűen ezt nem lehetett csak úgy bezárni magam mögött az ajtót, mikor elmegyünk otthonról, és egyszerűen ez sok volt. De valami nagyon mélyen, nagyon érdekesen megérintett, valami megpendült bennem, hogy bármilyen mélyre is kerülhet az ember, azt hiszem az utolsó dolog az, ami elvész az emberből, az a tartás. És ha megtaláljuk valamilyen módját, valamilyen kulcsot találunk ahhoz, hogy ezt a tartást, ezt megtartsuk emberekben, akkor lehet vele mit kezdeni, akkor ki lehet billenteni ebből az állapotból. És ekkor még nem jött az az ötlet, az a terv, az, hogy a művészet legyen az az eszköz, hanem egyfajta útkeresés volt, hogy hogyan, miként, mi lehet az, amivel lehet igazán segíteni, valami jót csinálni. Nem is az nagyot, mert az apróságok lehetnek igazán nagyok, sőt, szerintem az apróságokból lesznek igazán a nagyok, hanem az, hogy hogyan lehet ezen a helyzeten változtatni. És 2000-ben munkahelyet váltottam, a Magyar Vöröskereszt Madrid úti hajléktalan szállójára kerültem. Akkor már főiskolai hallgató voltam, mert ugye szakmásítani kellett ezt az egész történetet, aztán végzett szociális munkás lettem. Majd 2001-ben a Magyar Vöröskereszt vezetése eljött a hajléktalan szállóra, és azzal az ötlettel állt elő, hogy mi lenne, ha a lakóknak karácsonyra azzal kedveskednénk, hogy egy-egy verset a szociális munkások, az ott dolgozók előadnának. És akkor természetesen senki nem tolongott el menemes célért, mi hallgatásba burkolózott mindenki, hát és ennyiben maradt a történet. Most tudni kell, hogy én idén februárban fejeztem be közel 10-néhány éves újsághordói pályafutásomat, szórólapokat dobáltam be a postaládákba, és én hiszem, hogy a postaládák beszélnek, mert amikor az ember áll a postaládák előtt és vadul dobálja be az újságot, akkor folyamatosan lomol az ember, hogy állandóan gondolkodik, mindig valami, és egyszer csak megjelent egy kép előttem, hogy ha már karácsony, akkor miért nem lehet ez a téma egy bibliai téma, a József Mária a jászolnál, kis Jézus a jászolban, és akkor a három királyok, és akkor hogy is lehetne oda kerülni, és egyszerűen tört föl bennem az, hogy honnan jön, hova kerül a színpad, az ember érzi az illatát ennek az egésznek, és megvan a kép, az egyik innen jön, a másik innen, a harmadik innen. Bementem a munkahelyre, és mondtam a főnökömnek, hogy főnök, ha áll még ez a dolog, akkor ezt nagyon szívesen megcsinálnám. Fecske, tessék, előtted van, próbáljuk meg. Beszéltem a kollégákkal, összegyűjtöttem 6-8 verset, elkezdtünk próbálni, és megcsináltuk ezt a karácsonyi műsort, aminek a pikantériája az volt, hogy volt egy játszó, közöttünk egyel kevesebben voltak szociális munkások, akik játszani akartak, és volt egy lakó, aki azt mondta, hogy fecsket elvállalom én szívesen, nincs ez semmi probléma. És kezdve nyomtam a verset, tessék akkor tanulni meg. Megtanulta a becsülettel, megtörténtek a próbák, jött az előadás, óriási sikere volt. Érdekes volt látni az arcokat akkor, amikor a verseket elmondták. Hogy mennyire megérintette, megfog. A karácsony egyébként is egy ilyen helyen, ahol kirekesztettek vannak, nagyon mélyen megérinti az embereket. A karácsony ez mindig érdekes pont. Érdekesként elmesélem, hogy ennek egy metódusa van a karácsony közeledtének egy hajléktalan szállón. Mikor közeledik a karácsony, akkor mindenki feszült lesz. És zizeg az élet, és ki az alkoholba fogytja bánat, tehát ki ebbe, ki abba. És érzelmek jönnek felszínre, nagyon sokszor teátrálisan, szélsőségesen robbannak bombák, és eljön a karácsony, és mintha elvágták volna ezt az egészet, és három nap olyan csend van, hogy harapni lehet, vágni lehet. És ebbe az állapotba csempésztük bele ezt a nagyon pici játékot. De miért nem lehet ezt csinálni hajléktalanok? És a gondolatot tett követte, kiírtunk egy cetlire, hogy amatőr színjátszókat toborzunk, színjátszó csoportot szeretnék létrehozni, és aztán jöttek ott mindenféle emberek, volt, aki saját versét szerette volna publikálni, volt, aki csak, mit tudom, lehet, hogy ilyen felolvasó estek lesznek, de maga az, hogy mi, ahogy színjátszani fogunk, vagy színjátékot fogunk csinálni, az még nem volt öltött igazán formát. Most nekem hivatalosan nincs sem rendezői végzettségem, sem színészi végzettségem, tehát én nekem ilyen ebbéli papírjaim nincsenek. Én képekben látok, megelevenednek bennem azok a színdarabok, amiket színpadra állítunk, és az adja meg az irányát ennek, tehát afelé kezdünk elmenni. És elkezdtünk dolgozni, és ugye miért ne a legnagyobb falat, tehát ide nekem az oroszlánt is, William Shakespeare, Szent Iváni álom, mesterjelenet, Zuboly Miklós, Takács és társai, és akkor tanuljunk, és akkor ezerrel nekiálltunk tanulni, és bontunk, gyűjtük a szöveget, és de ugye mi kis amatőrök, ugye hát először meg kellene tanulni beszélni. Na de azt is tudni kell, hogy egy ilyen szállón nem úgy történnek a próbák, hogy felépítjük, akkor egy kis beszédtek, egy kis mozgás, egy kis helyzetgyakorlat, akkor aztán rátérünk a játékra. Itt minden másképp történik, mert hogy hol az egyik nem ér rá, hol a másik. Ez Sisyfosz a dolog, mert amire az egyiket fölgörgetem a hegytetejére, a másik oldalt leesik, akkor kezdhetjük ezt az egészet előre. Inkább akkor csináljuk ezt úgy, hogy a beszéd, a mozgás technikát csapjuk egybe, csináljunk valami olyat, ami ötvözi ezt az egészet. Hát ugye Shakespeare-vel illámgyorsan bele is döltünk, mert miután egy cofálus procrushoz nem úgy hű, mint én, mint cofálus procrust úgy szeretlek szintén, ezt kimondani, ebből minden le, csak ez nem. Iszonyatosokat nevettünk a dolgon, és akkor mondom, jó, akkor ezt hagyjuk, ez így nem megy, mi az ördögöt kéne kitalálni, és egy régi álmom, volt Romhányi József, aki a nagy szó zsonglőr, a Romhányi, a Rimhányi, abból csináljunk valami olyasmit, amit színpadra lehet állítani, amivel lehet játszani. Nagyon rövid, nagyon csattanós, nagyon jó dolgok, nem egyből ugye a nyúliskolában vagy a színitanodás, vagy színiskolásoknak című rovatban, hanem az interjú a Farkassal, aki megette piroskát, vagy ilyen verseket. Valami frenetikus volt az, hogy két-három soros vagy négy soros kis versekből micsoda dolgok jöttek el. Felszínre jöttek az emberek egyéniségét, személyiségét. Valami hihetetlen. Ó, már csak egy hete vagy te, Pete, legyen már belőled, légy, legyen, mint minden, legyen rajtad is, hatlán legalább. És amikor megtanulták előadni ezeket a verseket, akkor megtanultuk, hogyan kell, na most képzeld magad a színpadra, most ott van előtted a közönség, na most nem fordulj meg, nem a fenekedet mutatod, nagyon szép feneked van, de a közönség nem kíváncsi rá. És ezzel kezdtük el szép, lassan, óvatosan becsempészni a színpad mozgást az életükbe, aztán, hogy hogyan artikulálunk, hogy honnan nyomjuk meg a hangot, hogyan képzel. Milyen módon. És akkor ezeket mind egy-egy apró kis mese előadás formájában, játék formájában megpróbáltuk felszínezni. És az első előadásunk az ugyanígy a szálon volt, de ez egy óriási sikere van, az azt hiszem egy felvételünk is. Nagyon nagy sikere volt, visított a közösség nevetéstől. Aztán különböző helyekre mentünk el, nyugdíjas házakba, idősek otthonába, mindenféle szociális intézményekbe mentünk el, és aztán lépjünk egy nagyot, próbálkozzunk meg egy komoly színdarabbal, ami a Charles Dickens karácsony éneke. De itt már egy nagyon komoly munkát kellett elkezdeni, hiszen itt elkezdtük a darabokat. Elkezdtük, hogy először is a könyvvel kezdtünk el foglalkozni, aztán elkezdtük ezt az egész történetet, jellemeket kibontani, hogy milyen személyiség lehet Scrooge, hogyan képzeled el, hogyan tudod ezt az egész személyiséget megformálni, hogyan viselkednek, milyen attitűdjei vannak egy ilyen embernek. Ugyanakkor hogyan tud egy másik játszó kontrasztot állítani neki azzal, hogy egy lendületes, egy agilis bejövök. Hogyan tudom ezt a színpadon széthúzni, ne adj Isten, a drámajátás kedvéért összezsugorítani. Hova, milyen helyre, milyen oldalra teszem a hangsúlyos részeket, hova teszem a hangsúlytalan. Honnan jön be a jó, honnan a rossz, hol marad ez az egész dolog passzív. Tehát mind olyan dolgot kezdtünk el megdolgozni, ami már maga a színpad. És akkor ezzel párhuzamosan ugye nekem is fel kellett nyalaznom az összes könyvet, ugye haladni kell ezzel a történetet, tehát meg kell tanulni, hogy tulajdonképpen hülyeséget nem mondjon az ember, tehát a színpad képes legyen, és eljött az első nagy megmérettetés, ez Sümegen volt 2004-ben, igen, 2004. február végén, a főszereplőm egy 40 fokos lázas betegen érkezett Sümegre, és mondtam, hogy fiúk, akkor lemondjuk az előadást, mert egy 40 fokos lázon nem lehet játszani. És akkor azt mondta nekem a színjátszó, hogy nem, fecske, a játéknak mennie kell. Ez nekem egy olyan bér volt, egy olyan fizetség volt, amit mai napig emlegetek. Én nem is tudom, talán egy-két apróságtól lehet tekintve, de erről meg később. Ez valami hihetetlen volt. 40 fokos lázzal kiállt a játszó játszani, és akkor kaptuk életünk első nagy díját, egy országos bronz minősítést kaptunk. Ez számunkra a Kánaán volt, ez hihetetlen volt, hogy egy olyan csoport, aki egyébként is hátránnyal küzd, igenis tud egy olyat alkotni, amit elfogad a környezet, és a rendezett körülmények között élők is elfogadnak. Meg egyáltalán az az érdekes a történetben, hogy Mindenhol elmondjuk, hogy hajléktalan színjátszókról van szó. Tehát hajléktalanok állnak színpadra. Ki így reagál, ki úgy reagál. Az előadás után mindig megváltozik a vélemény. Én azért lettem tiszteletbeli hajléktalan, mert számtalan esetben volt az, hogy amikor lejöttek a játszók a színpadról, több játszóhoz mentek oda, hogy rendező úr, ez csodálatos volt az öröm, ez nagyon tetszett, és akkor elnézést, nem én vagyok a rendező, hanem ott az úr. Na most ahhoz, hogy teljesen képbe legyünk, én ahogy itt bejöttem ebbe a kis motyókával, itt a hasamon egy ilyen tarisznya, meg nyakamba lóg minden, meg fejhallgatok, és még így már megyek az utcán is, és nem csinálok bele, de nincsenek skrupulusaim. Én ebben érzem kényelmesen magam, én így fölvállalom magamat, hogy így nézek ki, de hát ugye az emberek nagy többsége nem így működik, hanem úgy kiválasztották a legszimpatikusabb embert, és akkor ő lesz a rendező. És akkor a többiek már poénból rám sötötték, hogy te vagy itt a csöves, nem mi. És akkor innentől kezdve én lettem a tiszteletbeli hajléktalan, amire jelentem büszke vagyok, mert én úgy gondolom, hogy ezzel nem lehúztak magukhoz, hanem valamilyen módon az ő belső világokhoz emeltek fel. Nagyon érzékeny és nagyon bonyolult módon gondolkodnak. Tehát akiben jó nagyot rúg az élet, az pontosan tudja, hogy milyen apróságunk lehet igazán örülni. És az, akit a társadalom megvet ráadásul, és még rúg is rajta egyet a környezete, a politika, tehát ezt ragozhatnánk a végtelenségig, hogy milyen apróságokra tud támaszkodni, megállni. De főleg azt, hogyha az ember úgy viselkedik velük, vagy úgy próbál együtt élni és mozogni velük, mint bárkivel kint a normális életben, normális élet. Jó, tehát odakint egymás között az emberek, akkor én hiszem és látom a gyakorlatban azt, hogy ezeket az attitűdöket fölveszik és elkezdenek ezekkel az attitűdökkel élni, és úgy viselkednek. Amikor bemegyünk egy rádióba, egy felvételre, vagy egy televízió felvétel készül, soha nem volt olyan nap az, hogy valamelyik játszó, vagy valamelyik hajléktalan, akivel együtt dolgoztam, bármiféle megkülönböztetésben részesült volna, mert úgy is viselkedik. Tehát olyan módon áll a történetet. És ezt a számtalan színdarabot állítottunk, tehát darabot állítottunk színpadra, Neil Simon furcsa párját, akkor... Jó, nyugodtan lehet, hogy most ember kérdez, mert az jobb, szeretem. Akkor Tamás János rendes feltámadás, Johann Finzer koposok készítő karácsonya, Örkény István egy perteséből a Tanuljunk idegen nyelveket, akkor Oscar Wilde boldog herceg, amatőr hajléktalan költők, íróknak verseit tolmácsoltuk, számtalan helyen, hajléktalanok éjszakáján jártunk, prominens személyiségekkel ismerkedtünk meg, és ennek az egész történetnek azt hiszem az egyik koronája az, amikor 2006. december 13-án kaptunk egy meghívást Vatikánba, ahol 13. Benedek pápa őszentsége nyilvános audienciáján magyar nyelven adta áldását a színjátszó csoportra. Ez egy óriási szó volt, hiszen 6-8 mondatban méltatott bennünket magyar nyelven. Én nem is tudom, hogy ez mekkora dolog, hogy lám egyszerűek vagyunk, hangosak vagyunk, de úgy gondolom, hogy bármire képesek. Hát röviden rólam és a színjátszó.
Na, akkor én azt kérdezném, hogy ha nem is név szerint, de mégis honnan jöttek, kik azok, akik alkotják ezt a társulatot?
Nagyon széles egyébként a társulat. Általában szakmával rendelkező emberek. Javarészt családból kipörgött, de van állami gondoskodásból kikerült játszóm is. Nyugdíjasom, a legfiatalabb színjátszóm, mindig így tudtuk mondani, 80 éves Józsi bácsi, aki már lassan elfelejti azt a mondatot is, amit két nappal előtte megtanult. Mert van egy érdekes mondat, hogy Dove possum mettere le sue valigie, ez a legújabb darabban jól az szó, hogy hová tettem a csomagjait, és azon szoktunk már erőle vigyorogni, hogy amikor színpadra kerül, akkor mit fog összekavarni a mondatba, de nagyon lelkesen játszik egy tünemény kis idős ember. Ő például felsőfokú végzettsége volt, az, a pécsi színbányáknál dolgozott, robbantómester is volt, nagyon sok helyről jött. Sőt, azon érdekes emberek közé tartozik, akik Erdélyben születtek, aztán elcsatolták, aztán visszatért, aztán megint nem, tehát ő volt magyar, aztán nem volt magyar, most megint nem magyar. Tehát járja a káváriáját örült módon. Aztán van katona tiszt, akit leszereltek közülünk, vagy leszereltek a katonaságtól, kicsúszott a lába alól a talaj. Volt igen, aki börtönbe jött, sőt, olyan is van most sajnos, akivel most nem tudtunk zöldágra vergődni. Egy potom 40 ezer forint miatt kellett éppen ma bevonulnia a büntetés végrehajtási intézetbe. Tehát teljesen széles az a skála, nyitott mindenki számára ez az ajtó. Nemzetközi példák mutatják egyébként, hogy ennek a dolognak, tehát a magának a művészetnek, mint olyan hihetetlen ereje van. Most voltunk idén, nem idén, tavaly, 2007 májusában Londonban, ahol megnéztük azt, hogy professzionális körülmények között hogyan működik a hajléktalan színjátszás. Ott már évtizedek óta csinálják ezt, ugyanúgy Hollandiában is megvan ennek a múltja. Ott, hát ugye nekünk 40 éves hátrány kell ebben a történetben leküzdenünk. Ők 40 éve folyamatosan küzdenek és harcolnak azzal, hogy milyen módon lássák el a hajléktalanokat, és ennek egy nagyon-nagyon kemény szelete az, hogy a művészettel rehabilitálnak. Tehát ott festészettől kezdve a kerékpár szervizelésen át, a szakmatanuláson, a vers, az írás, a zene, ott minden megjeleni, akár egy intézményen belül, akár több intézmény átfogóan. Tehát ott egy nagy hagyománya van ennek az egész dolognak, és én nagyon szeretném azt, hogyha itt Magyarországon később évben kialakulhatna egy ilyen segítési mód, hiszen ha megnézzük azt, hogy például értelmi fogyatékosoknál, drogosoknál milyen jól működik a művészetek alkalmazása, akár a festészet, vagy akár a színjáték.
Még a pszichiátrián is.
Így van, így van, így van. Két évvel ezelőtt Vasváron volt egy színjátszófesztivál, ahol pécsi, enyhés-középsúlyos értelmi fogyatékosok adtak elő egy színdarabot, döbbenetes volt. Teherautóval jöttek, akadálymentesítés, amit el lehet képzelni, ahogy megmozdult, ahogy hozzányúltak ehhez a történethez. Ahogy a kerekesszékes játszó játszott, ahogy együtt játszott a fogyatékos, a nem fogyatékossal. Egyszerűen én zenélt a lelkem ezzel, ez valami olyan fantasztikus volt. Látni azt, hogy igenis lehet. A másik például az amikor úgy virágba borul a lelkem, hogy a gyerekekkel dolgozunk közösen együtt, tehát rendezett családi körülmények között élő gyerekekkel. Ez egy elég hosszú és nehéz dolog volt először is a szülőkben rendet tenni, hogy most a legféltettebb kincsem, a gyerekemet elengedem egy olyan helyre, ahol hajléktalan. Meg kell küzdeni a saját stigmánkkal. Mert ugye azt mondom, hajléktalan, mi jut eszünkbe? Padalat, csöves, bepisált, alkoholista, etc. 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 Nem feltétlenül erről van szó. Itt Magyarországon nagyon kevesen tudják, hogy nem csak ez a hajléktalan sajnos. Amikor ezt elmagyaráz az ember, hogy tulajdonképpen miről is szól az egész, akkor megérti, fölfogja, bemutatkozunk, oda megyünk, játszunk nekik valamit. A gyerekekben érdekes módon nincsen meg ez a stigma, egy pillanat alatt feloldódik, azonnal játszani kezd a játszóval, ő másképp viselkedik, egymás húzzák, sőt, sokszor a játszóim gyerekebbek a gyereknél, hihetetlen csivitelést, család költözik a lelkekbe, döbbenetes. És ez az egész dolog elkezd átfordulni, amikor azt mondja, hogy igen, akkor elengedem a gyermeket, elmehet a szállóra, mert ott próbálunk, akkor eljöhet a gyerek, játszhat a játszókkal, elmegyünk közösen. Tavaly március 15-én közel 100 gyerekkel játszottak együtt a játszóink. Olyan aranyos volt a történet, hogy megálltak a gyerekek a színjátszók előtt, a hások előtt, és így a két markokat így összeszorították, így lehetett látni, hogy van benne valami. És akkor ragyogó szemmel néztek föl a felnőttekre, és akkor azt mondták neki, hogy mostantól kezdve tiszteletbeli pécsi Sebestyén iskolásoknak nevezünk ki benneteket, és kinyitották a kezeket, és mindenkinek a kezében benne volt egy ilyen pécsis jelvény, és így átadták a hajléktalanoknak. Hát ott könnyek potyogtak. Hihetetlen az, hogy mennyire tudja változtatni az embereket ez az egész dolog, hogy közel tudjuk vinni egymáshoz a játszót a gyerekekkel, de akár a felnőttekkel is. Tehát volt egy istentisztelet, az is egy nagyon jó példa volt, hogy fölkészültek arra, hogy hát igen, a szegény nyomorban élő emberek, és akkor itt most nekünk előadnak valamit majd, és akkor jött a karácsonyének, és egy komoly értékeltő produkció volt, és valami furcsa érzés jött az emberek szájába, hogy itt valami sokkal többről van szó. Tehát az, hogy milyen megérinteni őket, kutyakemény munka van mögötte. Tehát az, hogy ez így most nagyon szép, így elmondom, hogy hát milyen magasztos, meg felkiáltja, meg minden, De nagyon-nagyon sokszor ajtócsapkodás, nagyon sokszor húzzuk, cibáljuk egymás fejét le, föl az asztal fölé, le az asztal alá, stb. Tehát ez egy őrült kemény munka. Viszont amikor elkészül egy produkció, amikor a bért kifizetik, tehát a taps megjön, és az esetek nagy százalékában jön a vastaps, akkor érzi meg a játszó, érzi meg az ember azt, hogy az a munka, az a befektetés, amit én tettem, az itt érül meg. Tehát én visszakapom, és olyan emberektől kapom vissza, akik idáig, ha kint jártam az utcán, akkor háromszor tisztábbnak kellett lennem, hogy egyáltalán tisztának lássanak, vagy háromszor annyit kellett dolgoznom, hogy egyáltalán elfogadják, hogy dolgozom. Tehát sokkal többet kellett tennem, ilyenkor egyébként megértem a hölgyeket ebben az aspektusban, amikor ha egy férfi meg egy nő dolgozik, azért erőteljes különbséget tesznek a hölgy és a férfi dolgozók között, méltánytalanul szerintem. De az, amikor ugyanezt érzem és látom kinyílni, kibontakozni, ez még akkor is, hogyha nagyon-nagyon nehéz, ez egy olyan őrült erőt tud adni ahhoz, hogy ezt érdemes csinálni. Nem, érdemes kell csinálni. Tehát én nagyon hálás, minden évben megyünk táborba, gyerekekkel közösen csinálunk szárnyaktábort, ahol problémás gyerekekkel együtt játszanak a játszóink. Nehezen kovácsolódtak össze, viszont nagyon erős kötelékek alakulnak ki közöttük. De azért mondom, hogy számtalan olyan megközelítése van ennek a színpadnak, amiről érdemes nagyon-nagyon sokat beszélni.
Jó. Következő kérdés.
Hát most azért hajléktalanságban szerintem legnagyobb probléma a kirekesztettség. Mert egyébként az, aki alkoholista és az utcán magatartatlanul fekszik szinte, az, hogyha a családja lenne, akkor is ugyanilyen megítélés alá esne. Na most, akik azért beszélünk, én 40 éve még nem volt hajléktalanunk, ez a szép új világnak egyik hozadéka, de azért valóban éppen nagyon sok olyan ember volt, aki tényleg úgy jutott, hogy közben azért értelmes ember is. Na most, ha a hajléktalanság vagy a kirekesztettséget veszük, az egyik legfontosabb, hogy most volt az a számlálás. És jönnek ezzel, hogy nem tudják, hogy mennyi. Szóval ennél nagyobb kirekesztettség már nincs a társadalom részéről, hogy ha most valaki ott fekszik akár az utcán, és hogyha más nem, a nyakában nem tudunk akasztani, ahol rajta van egy név, vagy valami ilyesmi. Tehát milyen szinten mondná a társadalom az emberekről, akiket így megszámolni sem hajlandó, mert nem is lehet őket meg. Ez egyik. A másik, hogyha a hajléktalanságnak valami olyan kritérium is van, hogy felesleges a társadalom részére, mert időként ezt is észre lehet venni, hogy minél kevesebben vannak annál jogod, hogy mi lesz velük, az igazából senkit nem érdekel. Tehát itt a döntéshozókat is gondolok. Hát én mondjuk kívülálló vagyok, mint fotográfus, tehát kívülálló fotográfusként is veszem a világot, tehát a parkonon állok. Ha a hajléktalanságnak az is egyfajta ismérve, hogyha holnap eltűnne, hogy elmegy valamellett, mintha se keresek, akkor ilyen szempontból magam is az vagyok. Na most nyilvánvalóan soha nem lennék magatehetetlen részek, és hát ettől még az eszem megmarad.
Itt két probléma van, ami bennem fogalmazódik, meg másban másképp csapódik le ez az egész történet. Kérdik az utóbbival, hogy miért is nem tudjuk megszámolni igazán őket. Alapvetően Magyarországon, nagyon leegyszerűsítem a dolgot, Magyarországon az minősül hajléktalannak, akinek nincs állandó bejelentett lakása, ez alul kivétel az, ha hajléktalan szállóra jelentkezik be. Ez az egyik. De van egy másik is, miszerint hajléktalannak minősül az az ember, aki nem lakás célú helyiségben lakik. Tehát ez lehet padalja, liftház, kuka, tároló, csőalja, víkendház, rossz hiszemű, illegális lakásfogat, stb. És itt a második felénél van a csapda a történetben. Tehát amikor nem tudom megszámolni, hogy hányan is vannak, akkor ez általában abból adódik, hogy mert azok azt a klientúrát ismerik az utcai gondozó szolgálatosok, akikről tudják, hogy hol van. Tehát aluljáró, ilyen-olyan helyeken. De nagyon sok olyan rejtett hajléktalan van, aki például főleg vidéken, akik kültelkekre vonulnak ki. Tehát mit tudom én, télen beköltöznek víkendházakba, feltörnek, vagy olyan helyekre, ahol egyáltalán nem is tudják, nem is számítanak rá, hogy ott van. Tehát éppen ezért nem lehet megszállni, nincs regisztrálva. Tudni, bejelentett lakhelye sincs, Tehát hiába próbálják összeegyeztetni, hogy valahogy nem megy, mert az intézményesült formában lakókat, nagyon egyszerű, kötelezettsége van, hogy bejelentkezzen, ideiglenes lakcímmel rendelkezzen, tehát ott a történet egyszerű, hanem ott nem egyszerű, ahol nincs felderítettsége a történetnek. Tehát az utcai szociális munka is két részből áll, tehát az aktívakat, tehát azokat gondozni, akikről tudunk, a másikat meg úgy hívják, hogy felderítési munka, tehát felderíteni azokat a hajléktalanokat, akikről nem tudjuk, hogy hol van. Ennek tetejében egy csomó olyan átfedése van, hogy vándorol. Mert más a száma a hajléktalannak, az utcán élő hajléktalannak télen és más nyáron. Télen nem biztos, hogy benn marad, mert ott tegye meg a fene, nem vihetem be az alkoholt, nem vihetem be a kutyámat, a feleségemmel vagy az élettársammal nem tudok együtt lenni, stb. Inkább szabadulok ki, onnan megyek, de télen meg nem akarok megfagyni, így hát bemegyek. Tehát ezek a szám, ez a gyurma.
Ezért hogy lehet az, hogy van egy ország, mint Magyarország, és van ugye 25-től és 40 ezer között mondogatják a számokat olyan állampolgára, akiről senki nem akar tudni. Tehát ha én most kimegyek az utcára, és jön a rendőr, kéri az igazolványomat, ha nem tudom igazolni magam, akkor még be is visz. Tehát nem lehet ellátni függetlenül mindentől valamilyen okmányjal őket, hogy akkor hajléktalan, de akkor legyen egy egyes számú hajléktalan, és elmegy 26 ezer.
Úgy gondolom, hogy ennek a részének már azért itt súlyosabb alkotmányos kérdése is van. Tehát én azt mondom, hogy az egyes a hajléktalannak.
Nem egy egyes, hanem hogy Kovács Jánosnak hívják, és attól, hogy neki nincs tovább bejelentett lakása, hogy ezzel kiírta magát a társadalomból.
Vannak emberek, akik szó szerint. Sőt, mondok olyat, hogy van már, aki hajléktalanságba születik bele.
Rendben.
Döbbenet.
De hát azért ilyet csak a rejtőkönyvekben olvastunk, hogy valaki ugye egy bátán született, és azért egyetlen, tehát nem volt egyetlen országnak se állampolgára. Tehát azért ezt nem is értem.
Nagyon sokszor, tehát amikor arról beszélünk, hogy a család mint megtartó erő, jelen kellene, hogy legyen. Most azok, általában azok az emberek vannak ebben a úgynevezett homályban, vagy ebben az anonimitásban, akiket tényleg a kutya sem keres. Tehát nincs család, nincs, aki keresse őket. Sőt, egyszerűen olyan helyzetbe kerülnek, van olyan, akinek családja van, csak egyszerűen a családja tagadja le. És azt, hogy miért jut egy ember oda, igazából nem is tudom, tehát nem tudom, mit kellene megfordítani, az, hogy most valakiből alkoholbeteg lesz, és aztán lesz hajléktalan, tehát én meginne otthon, de könyörögve kérem. Nem látunk bele azokba a dobozokba, amit lakásoknak hívnak, és nem tudjuk, hogy belül mi történik. Mert ha azt mondom, hogy egyébként is meginne a magáét, én erre azt mondom, hogy a polgári vagy a normális körülmények között élő emberek is megisszák a magukat. Csak nincs kiírva az utcán, hogy én még ráadásul meg is verem a feleségemet, terrorba tartom a gyerekeimet, csak azért, mert ezt négy falon belül teszem. Ha ezt kívül teszem, akkor egy másfajta megítélés alá fog kerülni az ember, mert ugye hajléktalan, hát értelemszerűen ez vagy az. Tehát én most nem vitatkozok, csak ezeket a szemléleteket.
Most az egyésznek az lett volna lényeg, hogy teljesen jogos, hogy ha valaki kap egy kis feladatot, tök mindegy, hogy a szállodán ők kezeli a bejárati kaput valami, úgy érzi, hogy mégiscsak számít ő valahol.
Hát hogy nem?
Az embereknek ez a legfontosabb, az olyan, mint a kutyakérdés, hogy amit mellett nem mond bárkinek támad, ahogy gazdátlanul marad, szerencsétlen nem tudja, hogy mi a pálya. Ugyanez van egyébként a hajléktalanok. És tehát, hogyha most ezek az emberekről úgy mond le a társadalom, hogy most nincs bejelentett lakása, tehát hogy nekem nem is létezik, de hogyha most egy igazolványt kap, hogy bármi más, akkor mégiscsak úgy érzed, hogy valahol csak számít, hiszen
van egy kicsit csatlakoznék, mert én botránynak tartom ezt, ami ma van itt 21. században, ugyanis miféle dolog az, hogy az utcán fetrengenek fekélyes emberek, és így tovább. Na most ez gyermekkorom óta vagy hát serdülőkorom óta foglalkoztat, hogy mi van itt. Tulajdonképpen ezt a Laci szövegét annyiból tudnám megtámogatni, ez egy tudati kérdés. Mert ugye akkor mondhatjuk azt, hogy a fogyatékkal élők, hát ők ott vannak az ő maguk helyeiken, a hajléktalanok ott vannak a maguk helyeiken, de valójában az emberségünket centrálisan érintő téma lehet ez, hogy hogy a francban már elnézést tudjuk jól érezni magunkat akkor, ha az utcán például az van. Tehát igazából a figyelmünket, az öntudatunkat akkor elfordítjuk. És odafordítjuk. Vagy a másik dolog. Ha szegmentálódik a hajléktalanok színtársulata, szegmentálódik a siketeknek a fotócsapata, a vakok színtársulata és így tovább, hát mégis hol találkozunk? Hol lehet találkozni? Tehát itt mindenki fölépít magának egy mikrokozmoszt, a makrokozmoszba, vagy hogy? Tehát tulajdonképpen a művészetek vonalán kell azt az utat megtalálni, hogy avakok találkozhassanak a hajléktalanokkal, de ez se igaz, ez is egy nagy hazugság. Azért, mert nincs olyan, hogy a hajléktalan. Mert mindig egy adott ember van. Tehát az emberségünkhöz feltétlenül hozzá kell, hogy azt tartozzon, általánosító címkés fogalmakat, ha szabad, ne használjunk. Nincs hajléktalan, nincs olyan, hogy avakok, nincs olyan, hogy asiketek. Mindig minden ember megismételhetetlen. Csongrádi Kata szavaival, énekével éve minden ember egy fénysugár, tehát önálló élettörténettel, de mégis hogy találkozhatunk? A művészetek útján. Tehát valahogy kellene találni kiutat a hajléktalanos színtársulati cuccokból a másik irányba, ami elkezdődő, de ezt csak fokozni kell, mert hogyha a látva együttműködik a nem látóval, a rendezett család életet élő, kedves tekintető, hosszúhajú kolléga együtt dolgozik a hajléktalan emberekkel, akkor viszont lehet ezt az együttműködést tovább szőni, hogy elmegyünk a Sinosznak a fotókiállítására, 100 éve, egy pont centenáriumunk volt a Sinoszba is, mi nem megyünk el oda például, egy gyönyörű fotókiállítás volt.
Azon gondolkodtam,
mi nem megyünk el már egyszer oda.
Azon gondolkodtam, amit miközben hallgattam, hogy...
És ez csak a helyhely...
mint az én fejemmel gondolkodtam volna. Itt ezek, ez olyan, mint a vannak ezek a mécsesek a vízben, amik önállóan égnek és úszkálnak. Tehát valahogy, vagy mint az olajfoltok a húslevesen, hogy gyerekkoromban játszottam vele, hogy össze lehet ezeket fűzni egy nagy karikával. De azok a picike kis szigeteket, hogy nem tudom, én megint képbe látom ezt, ilyen, tehát hogy össze lehetne.
Szigetek, vannak ilyen kulturális szigetek, biztos nálatok is, és ezeknek kéne valahogy egymással
teljesen egyetértek. Első mérföldköve én úgy gondolom az, de ez megint csak az én gondolatmenetem, hogy a idézőjelbe tett utánpótlás csapatot kell felkészíteni arra, hogy így gondolkodjon.
De például ugye a Lacinak a hangfelvételes cuccai, a hangfelvétele az hozzáférhetővé válik 20 év után is.
Igen.
Vagy lehet azt, hogy a hajléktalanos színjátszás például ilyen teljes akadálymentesített változatot kapja, mint ruhát magára.
Így van. Azt kezdtük el tavaly csinálni az egyik kolléganőmmel, hogy általános iskolákba és szakközépiskolákba járunk el előadásokat tartani.
Prevenciós előadás. Rengeteg példát tudunk mondani, ami már kiépült, hogy nem látom, elnézést, hogyha lőjetek ki, hogyha most mondok rosszat, nem látom, emberek fogják magukat, elmennek sulikba, és akkor ott beszélnek, meg találkoznak a gyermekekkel. Tehát például az egyik legyen, tehát termékenyítsük meg egymást idézőjelesen, nem, tehát ezt az utat már mások már sikeresen csinálják.
Így van, én is ezt csinálom.
De amit ajánlottam neked, akár azt is meg lehetne adni, mert a honlapomról minél több kulturális eseményt próbálok hozzáférhetővé tenni, sőt ezt bővíteni is tervezem, hogy akár lehetne nálam egy olyan is, hogy az Alha színpad. És hogyha ott a különböző fellépéseteket hangban lehetne rögzíteni, az felkerülhetne az internetre, és onnantól kezdve már ugye a látogatottság bővülésével egy újabb teret kaphatunk.
És például
nem kerül semmibe.
Ez a színpad technika, hogy így mondjam, ez itt a mi klubunkban is megvan, mert most megjelent egy tanulmány pont erről a klubról, és annak az egyik lehetséges látásmódja pont a színpadi forgatókönyvi része, tehát lehet egész konkrét kapcsolatokat találni hozzá.
Jó, én nem mondom vagyok, hogy dolgozunk ezen a történeten, mert ez izgalmas. Visszatérve egyébként, amit az imént elkezdtem, hogy mi is úgy próbálunk közelíteni a dologhoz, hogy a fejekbe próbálunk rendet rakni. Tehát akkor, amikor az iskolákba elmegyünk és magáról a hajléktalanságról kezdünk el beszélni, akkor a gyerekekbe indítunk el egy olyan folyamatot, kezdi másképp látni.
Igen, ezt de azt meg ki lehet egészíteni, hogy elvinni a Sinosznak a centenáriumi, hogy pont a Molnár Gábor Társaság centenáriumi előkészületeit is megtámogassam, elvinni a Sinosznak a fotókiállítását, vagy valahogy összekötni, tehát hogy ne mindig egy irányból támadni az épeket, hogy úgy mondjam idézőjelesen, hanem a hajléktalanság mellett lehet egy másik.
Hát ennek ki kell dolgozni egy projektjét, ennek egy egészen komoly dolog. Azért nehéz ez, egyébként nagyon jó ötlet, mert pontosan visszatérve ezekre a szigetekre, hogy megtalálni azokat a kulcspontokat és kulcsembereket, akik erre állnak rá, hogy ezeket a dolgokat összehozzák. Az, amikor most azt próbáljuk csinálni, hogy Európai Unión belül elfogadtatni ezt a fajta gondolkodásmódot, tehát hogy az országokon átívelő a művészet ereje, stb. De az a baj, hogy itt például az Unió is lebontja. Tehát amikor azt mondja, hogy mit tudom, hajléktalan művészeti dolgokról, akkor itt nem globálisan nem arról beszél. Így van.
Nem az ember nézi.
Így van.
Nem az ember nézi.
Ebben egyetértünk tökéletesen.
Tehát általános emberi szempontokból kellene végre már megtalálni, hogy kell lebontani ezeket, és nem szabad ezt tovább csinálni.
Talán ott lehet a probléma, és az inkább kérdés, hogy súlyozzuk azt, hogy ki milyen hátrányban van, vagy pedig...
Én erre mondok egy példát, ami kétélű. Az egyik a maga nemében nagyon jó, a maga nemében viszont szörnyű. Ugye a Fehérbolt napja, hogy engem már hívtak el Fehérbolt napjára írólvasott találkozóra, mondtam, bármikor elmegyek. Az akkor nem, mert én vakként nem megyek el, mert nem tartom magam vaknak, hanem annak, akinek születtem. De nem ezt akartam mondani, hanem volt egy olyan nagyszabású rendezvény a Zeneakadémián, hogy a vak és a látó zenészek együttműködése. Na most szerintem senkit nem lepett meg az, hogy a Zeneakadémián a nézőtéren körülbelül 200-an voltak. Ugyanis az óriási bakit ott követték el, hogy ezt a szlogent adták. Ugyanis a színpadon, ha a zenészek tudnak zenélni, már pedig oda csak olyan zenészek mentek fel, akik tudnak zenélni, ott nincs mit keresni annak, hogy az egyik lát, a másik nem lát. Az egyiknek ilyen a színű haja, a másiknak olyan, vagy ekkora lába, vagy akkora. Ha azt írták volna oda, hogy a zeneirodalom legkülönbözőbb műveiből, akkor lehet, hogy 800-an lettek volna. Csak sajnos itt a baj, mert amikor megjelenik az, hogy teszek a hajléktalanok színpada, akkor a sok embernek mi jut az eszébe, hogy a metró megint mellettem állt egy hajléktalan büdös volt, összevizelte magát, hogy ott fekszenek, és nem a második része jut el, hogy színpada. És én azt hiszem a fejekben itt van a probléma, amikor a vakra, a fogyatékosra, a hajléktalanra sorolhatnám még, ugye a negatív oldala.
Igen, hát ez a stabil.
Ez a címkézés, ugye, amit Attila említett.
Itt nem az emberi tudat, emberi mi voltunk, a ráérvelő tudatunk működik, hanem egy 19. századi hogy a magyar, ez, tehát valami korábbi ilyen nacionális jellegű, hogy ez egy ilyen nacionális, ez egy olyan, de emberek vagyunk mindnyájan.
Így van.
És ma már az egész föld egyébként egy föld, egy város, már a 6 milliárd ember közül a fele város lakotára.
Igen, csak az a baj ezzel a színházzal, hogy amennyire rossz a hajléktalanok, vagy hajléktalan színház, ugyanakkor meg ez emeli ki.
Így van. Pont az jutott az előbb az eszembe, amikor volt azon törtem a fejem, hogy mi lenne, hogyha eljönne velünk a média Rómába, az audienciára. Ez egy nagyon szép történet lenne, munkát felvennének, stb. Ez egy szép kerek egy dolgot lehetne csinálni, és mély fájdalommal kellett rádöbbenjek, hogy ez nem hírérték. Tehát abban a pillanatban, amikor elsőként meghallottak, most mondom az RTL Klub, hogy van egy Magyarországon egy hajléktalan színjátszó társulat, ugrott a történetre, soha többet. Tehát voltak mérföldkövei azért a színpadnak, hogy kitörtünk külföldre, vagy Uránia Filmszínház, vagy Nagy Bandó Andrásnak a díjátadója, ahol képviseltettük magunkat, külön díjak, ez is minősített. Tehát azért voltak mérföldkövek, egyszerűen nem érdekli a médiát. Tehát egyszer letudtam a kötele, Mór megtette kötelességet is balra el, innentől kezdve már nem hírérték. Tehát nagyon kevés az ember, hála Pél Gabriellának egyébként, aki a Kossuth Rádiónak munkatársa, aki évek óta, azt hiszem talán nívódíjat is kapott a hajléktalan Krisztusokért, aki évek óta évről évre, ha kell, hónapról hónapra nyomon kísérje a társaságot, tehát ő tudatosan építkezik ebből az egész dologból, és bármikor napra kész, mert csak így tud vele kommunikálni kifelé a világ felé.
És még egy nagyon érdekes ezen a vonalon a következő. Ha azt mondom, hogy ugye kvázi egészséges vagyok, van családom, stb. És mit tudom én, meglopnak is. Tehát ez egy egyedi dolog, csak engem érint. Hogy történik valami Budapesten, és ez csak Budapestet érinti. De valójában, ami egy ilyen nagyon súlyosan stigmatizált, traumatizált emberrel történik, mondjuk, hogy a Laci mondja, hogy magára marad, senki nem tudja, hogy hol van. Ez az egész globális földi emberségünket érintő ügy. Tehát ez nem maradhat meg helyi szinten, ez nem egy egyedi típusú dolog, hanem az egész földi létünket minősítő és érintő hát újfajta tudati kérdés, és ezért vannak azok a nemzetközi egyezmények, amik szerint bizony-bizony újabb és újabb védelmet adnak. Mert mások is ennek ráébrednek a tudatára, hogy nem szabad a másik ember otthagyni, nem szabad tajgetoszt csinálni, és így tovább. Ha esetleg nem is volt tajgetoszt, tök mindegy, de...
Én nem is annyira erről az emberről van, hanem benne mindig önmérnek ilyen kérdésük, hogy kegyeleti jog. Tehát van az embernek egy kegyeleti jog, amikor valakit eltemetnek. Ez meddig tart. Mondjuk találnak egy 500 éves sírt, már simán hurcolják a csontokat minden irányba, tehát ahol megszűnt a kegyeleti jog. És lényeg, hogy hol szűnik meg az állampolgári jog. Tehát onnél tudjuk kérdezni, hogy valakinek mondjuk a lakásmafia elvette a lakását, onnél tudjuk kérdezni, hogy nála megszűnik az állampolgári jog, és meg se tudjuk számolni. Tehát ez valami hihetetlen, és maximum annyiban lesz, hogy na itt az üzlet előtt feküdt itt egy hajléktalan, vagy két évi szerencsére már majd meghalt, vagy ő eltűnt innen. És onnél tudjuk kérdezni, senki nem keresi, tehát számára ez felfoghatatlan.
De pedig sajnos így van.
Mert hogy hajléktalan igazolványuk van sokuknak. Hol van az a pont, ahol elvesznek?
Ott, ahol, mondom, én sehol máshol nem tudom visszakötni, az egyetlen egy támasz, egy stabil támasz a család. Ha ez nincs meg, akkor nincs, aki keressen. Tehát az ismerősök eltűnnek, tehát ha én keresek valamit, a családon keresztül kezdem.
Nagyon szép és jó, de következő a helyzet, hogyha valaki éli szépen az életét, családban, rendezett körülbelül, egzisztent, pénze van, állása van, okos, szép, minden oké. Valami történik, és megvakul az életútja. Most itt vagyunk ugye ezen a helyen, megvakul mondjuk. Elveszít mindenkit. Ide a rozsdás bökött, sok ilyen ember van, mindenkit elveszít adott esetben. Na most ekkor van az, hogy egy új, kvázi idézőjeles rendőr szerinti család áll föl. Például ez a klub, például a ti színpadotok, így kell ezt felfogni, hogy egy ilyen idézőjeles nagy családi életet élünk ki, mert olyan emberek társaságában tudjuk még esetleg jól érezni magunkat, akiknek ilyen nagyon drasztikus életutat módosító, tehát egyéni életútjuk van, nem tudom már, hogy...
Értem, tulajdonképpen ez adja a magyarázatot arra, mert ha mi nekünk ezt jelenti a családot, és akinek meg nincs ez, akkor azt a tényleg végképp egyedül van, tehát egy semmi.
Én rájöttem, hogy hol veszik el az állampolgársága, amikor megszűnik fogyasztónak lenni.
Hát, jó, minden, jó, igen.
Minden ez visz magyar, tehát mondjátok előre, hogy megszűnik fogyasztónak, ki érdekel
át? Azért ennyire nem...
Megvásárol, hát akkor megy
a... Csak egy pici ponton vitatkozok ezzel a történettel, ha én belépek be a történetbe a hit, mint olyan, tehát egyház és stb. De azért nem feltétlenül kell fogyasztónak lenni, hogy azért a hitbéli társak alkossák majd ezt a családot. Tehát az, hogy attól még nem kell fogyasztónak lenni. Nagyon sokan jöttek át, legalábbis az én komám, a keresztlányom édesapja ugye Erdélyből jött, tehát annak idején a zöld határon, egy Lukas gatyába. És az volt az első, mivel vallásos ember volt, ő ment az egyházhoz és keresett, és családot kapott vele, és föl tudott állni ennek a segítségével.
Ugye a családi kötelékek azok nálunk már föllazultak.
Hát eléggé.
Meglehetősen. De azért vannak még olyan csoportok, ahol megvan például a cigányoknál, elég erős a családi kötelék. Van közöttük hajléktalan?
Nagyon sok.
Hát főleg
nagyon sok. Nagyon sok.
Sőt, a cigányoknál még olyan is van, hogy olyan körülmények között élek, hogy anyakönyvezik a gyerekeket.
Az más.
De én olvastam róla ilyen könyveket, az volt a címe, hogy a gyerekek veszélyben. Elképesztő, hogy milyen körülmények között élnek a mai világban ezek az emberek, akiknek semmilyen tanulmányuk nincsen, soha nem álltak iskolába, született vagy 8-10-12 gyerekük, én nekem is nagy családom van, bocsánat, de csak 4 gyerekem van, de szóval én tudatosan vállaltam őket, és ezért nem arra neveltem őket, hogy az utcán szotyolázzanak, de hát azért mi félünk a cigányoktól, de félünk azért, mert itt van például ez a legkisebb példa, a Blaharuza téren ez a Romániából látszik, hogy 12 éves gyerek félelembe tartotta az egész
Bahárolót. És ott lakom otthon a műtermen, nem tartott félelembe.
Hát semmit. Jó, mindegy, jó. Én hát is hát, így van kihegyezve, és akkor pontosan nagyon jó, hogy az átcsúszott Erdélye, de hát Magyarországon is élnek ilyen körülmények között emberek. Talán tegnap előtt láttam a legszegényebb falu történetét. 31 nap alatt 42-szer törtek be az egyetlen egy boltba. És ott senkinek nincs munkája, senki nem tanul, és ott van a cigányfalu. Na, de ez nagyon kitértünk ettől, én hagyd tegyek vissza a nemes
kérdésedre. De őszintől függetlenül bárki gondolhat.
Nem, most itt a, viszont ez a kis 120 centi tere csak olyan szempontból volt számomra egy elképesztő dolog, hogy bemutatta egy egész ország impotenciáját, hogy azért, mert végülis egy gyerek az utcán él, akivel szerintem szintén kéne valamilyen felelősséget az államnak, és akkor nem tudnak mit kezdeni vele.
Viszont a közösség alkotás, térjünk vissza, az azért nagyon fontos, mert mondjuk ha egyházias, meg a hitvonalán vagyunk, sajnos ott is vannak felekezeti, szektás megoldandó feladatok, hogy hogy találjuk meg egymás nyelvét, de itt a ilyen esetekben, amiről beszéltünk, tehát hajléktalanság állapotában élő emberek, vagy vakság állapotában élő emberek esetében, ott tulajdonképpen egy új közösség formálásra van szükség. Éppen amiatt, hogy egy olyan befogadó közösség élet, ami tulajdonképpen majdnem hogy egy szakmaiságon, meg az emberségünknek a minimális megélésének az igényével. Tehát ezeknek a szigeteknek az egymásra tart. Tehát, hogy hogyan lehetne azt mondani, hogy gyógyító közösség, vagy rehabilitációs közösség, hát ez is...
Már maga önmagában stigmál egy kicsit.
De nem, tehát a modern közösségnek a megtalálása feladatunk, akik ezen a Földön most 21. században élünk, olyan emberekkel együtt is, akiknek ilyen nagyon speciális egyéni életútjuk van a hajléktalanság állapota okán, vagy más ilyen...
Hát szerintem lehetne mondani azt, hogy közös nevező, és ez igazából egy egyetemes megoldást tenne, mert bármilyen ember egyének között lehet keresni egy közös nevezőt, és fel lehet fűzni, és ott igazából nincsen senki kiemelve, senki megszólva, vagy leszólva.
Ezt valahogy úgy kell elkezdeni, hogy Teréz anya Kalkuttában csak egyszer és először fogta meg először egy lepkás ember kezét, tehát tulajdonképpen egy valamiféle új közösség alkotásra szükség van.
Igen. Én most
megmondani, hogy ez most a színjátszás, hogy egymás életünk színjátékába egy új darabot írni, vagy hogy, milyen nyelven, mi ez a közös.
Először én azon gondolkodtam, hogy meg kell ismerni, most egyeszem első személyben fogok beszélni, meg kell ismernem magát, ezt a lehetőséget. Először is Magyarországon nincs még egy ilyen. Tehát nem foglalkozik senki hajléktalanok művészeti reintegrációjával, bármilyen. De nem csak ez emeli ki, hanem ez adja a nehézségét is, hiszen ez egy olyan szűz terület, amit először ennek a csoportnak, vagy nekem, vagy bárkinek, aki ezt csinálja, kell föltörni a jeget, a havat, és menni előre. Tehát teljesen szűz terület. Holott más országokban, ugye 30-40 év, tehát 40 év handicapjével kullogunk mögötte, meg kell küzdenem ugye az emberi fejekkel, meg kell küzdenem az államaparátus, és meg kell küzdenem nagyon sok minden ahhoz, hogy valami stabil legyen. Ellentétben másokkal, akik évtizedes, évszázados tradíciókon állnak.
De Tehát miben lehet tanulni többé?
Ja, erről van szó? Erről van szó. De először én úgy gondolom, hogy nekem a sajátomat kell megismernem, tehát tisztában lennem magammal. És aztán tudom, ez olyan, hogy nem tudom, de zsákba macskát árulni lehet, de azt a fele tudja, hogy mit fog kivenni belőle a másik.
Ennek az van, hogy tanulhatunk egymástól, tehát egy nagyon okos, szuperász ember is miért ne tanulhatna egy hajléktalanság állapotában lévő embertől, vagy fordítva, én miért nem tanulhatok egy sorstárstól, aki sokkal strapabívóbb mondjuk, mint én. Ez egy közös kérdező lehet, hogy tanuljunk egymást, tanulhatunk
egymást. De ez már gondolkodik, ha ezt a színházat nézem, akkor ő is, vagy színtársadat nézem, akkor ugye a kérdés az, hogy Budapesten van most 80 színház körülbelül.
És küzdene.
És hogy mindenki küzd, van mondjuk egy nemzeti is többek között. A társadalomnak szüksége van a hajléktalanok játékára, valójában azt kell mondani, hogy nem nagyon. Akiknek igazán szüksége van rá, ők maguknak.
Ezt jutottam a pillanatban eszembe.
Nem osztom.
Ez életmentő.
Abban a pillanatban ezt jutottam eszembe, amikor egyszer az Iványi Gábor azt mondta, hogy azt kell, azon kellene elgondolkodnunk, hogy egyáltalán a hajléktalanságon belül van-e szükség külön színházra, vagy a hajléktalanságon belül van-e szükség külön közértre, vagy külön bármire, ami a hajléktalanságon belül van. Mert ez már az is stigmája.
A mikrokozmoszba fölépítjük újra a makrokozmoszt.
A kérdés az, hogy ez ebben az aspektusban mit nevezünk mikrokozmosznak. Mert ha azt mondom, hogy a fogyatékkal élőkkel nevezünk a mikrokozmosznak, akkor ugyanúgy államot az államban. Ez olyan, mint a hospitalizáció. Amikor azt mondom, hogy egy hajléktalan hospitalizálódik, akkor ez azt jelenti, hogy röghöz köti magát egy szállóhoz. Na, ebből, tehát mit mondanak, akkor nem azt kell csinálni, hanem át kell, tehát ki kell pörgetni, tehát olyan lehetőséget kell neki teremteni, ahonnan dobbantani tud, tehát ki tud lépni ebből a körből. Ebből az lesz, kérem tisztelettel, hogy ugyanabból az intézményből kilép, de belép egy másik intézményesült formába, hiszen nincsen főkészülve arra, hogy egy másik életet, azaz egy teljes, úgymond teljes életet éljen. Mit csináltam? Tehát nem intézménybe hospitalizálódott, hanem rendszerbe hospitalizálódott bele. Tehát ugyanez a szigetről szigetre dobáltam az embert, holott a gyűjtőfogalom maga a hajléktalanság. Tehát a kitörési pontok, amiről beszéltünk, hogy miért nem fogunk össze és csinálunk valami érdekeset, azok a deviáns vagy azok a különlegességek lehetnek, ami adalékanyagot képez.
Na, mert ezt azon az alapon simán értelmes módon meg lehet magyarázni, hogy tanulhatunk egymástól.
Persze, nincs olyan, hogy ne tanuljunk.
Tanulhatok attól, hogy ti hogy rehabilitáltok a ti területetekkel.
Nagyon furcsa volt.
Emberrel dolgoztok is, bocsitál.
Nagyon furcsa volt az, amikor Enikő lányom egyébként aktív színjátszó is a csoportba, kibejárkálnak meg jönnek, tehát nagyon élvezik ezt a történetet, és nagyon jó barátságukat kötnek egymással. Elment azt, ha kövezzenek meg, hogyha rosszul mondom, a Csodák palotájában volt, körülbelül a sötét helyiségbe kellett bemenni, és nyomozni kellett, tárgyakat kellett keresni, és teljesen sötét helyre. Hogy ez a gyerek milyen élménnyel jött haza?
Igen, ez pont azért csinálták, hogy hogy a látók azt az élményt éljék meg.
Igen.
Bár ez egy kicsit műmája dolog, mert azt az élményt soha nem fogod tudni leélni.
Hát biztos,
de ha nem is próbálom meg, vagy a sötétben a színházat, tehát...
Na jó, persze.
Tehát vannak ilyen, tehát ha esély sem adom... Így van.
De jó, csak egy fél óráig, de egy picit megérintheti a lelkünket.
Bizony.
Ez igazából egy nagyon-nagyon személyes probléma volt. Én nagyon... Nem olyan régen megismertem a Remény Lacit, és sokat gondoltam rá, meg szerettem, nehogy félreértés legyen ebből. De pont karácsonykor volt az, hogy elment a villanyunk. És az első negyed óra iszonyan nehezen leesett. És olyan jó volt rá gondolni akkor, mert sokkal inkább tudtam velük együtt érezni, hogy soha nem voltam részvétlen. És nem bántam azt az úgynevezett sötét ünnepünket, mert ez 24-én tört rám. Aztán jó, hát egy napig tartott, mert aztán ilyen mindenféle problémákkal megoldottuk, hogy hosszabbítóval átvezettünk egy másik helységből. De ezeket a sötétben járó színházat, vagy ezt a Csodák palotájában, ezt a úgynevezett kiállítást, ami teljes sötétségben volt, nagyon sok pozitív visszajelzése volt. Nagyon sok pozitív visszajelzése volt. Ha nem is azt akarják, hogy mások se, vagy hogy mások is teljes sötétségben éljenek, azt nem is lehetne kivenni, bár inkább ők is látnának mindent. De hogy ezt a lelki közösséget, hogy megérintsen minket ez a másságuk. Ez nagyon fontos, tényleg nagyon sok pozitív visszajelzés jöttek.
És az a haszínpadnak is ez lenne az igazi erénye, tehát lehet, hogy van 80 darab színház Budapesten, de a szellemiség, tehát nem, de nem is összehasonlítva a műveknek az előadását. Tehát nem erről van szó, hanem az, amit megérez az ember, aki a színpadon ül, hogy aki ott az előadást számára megjeleníti, azok olyan emberek, hogy lehet, hogy abból három ténylegesen az utcán lakik, kettő meg öt éve egy hajléktalanok házában. Tehát ez az emberség, hogy ő egy olyan irtózatos, nehéz élethelyzetben, helyzetből is képes a számára adni.
Igen, ez fantasztikus.
Tehát nem kimondottan a színpadi előadásnak a minősége okán, bár az is lehet, hanem hogy ő ott van, és nem az utcán.
A hatás a kettős.
Ezt éreztem.
Én csak egyetlen egy kérdést tennék föl, hogy hogy oldják meg úgy technikailag jelmez a egyéb dolgokat, tehát amilyen színházhoz a kellékeket, hogy oldják meg, vagy honnan szerzitek be, vagy hogy azért mégis azért a, mondjuk azt az adott darabot, hogy elő tudják
adni. Úgy, de jó, köszönöm ezt a kérdést. Én is szeretem.
Nagyon jó a kérdés. Rettenetesen sovány az eklézsia. Tehát nagyon kevés pénzből kell gazdálkodnunk. Éppen ebből az apropóból, ha kell, akkor úgy állítunk színpadra darabot, hogy egy fillér nélkül. Tehát, ha kell, én két széket teszek a színpadra, egy asztalt, két fogast, meg egy lepedőt, és az a színpad. Mert a játékon van a hangsúly, és itt visszatérek arra, amit az imént akartam mondani. Hogyha nagyon kemény, feszített munkával megpróbálom a jellemeket ábrázolni, akkor elfelejtődik a díszlet, elfelejtődik a kellék, és elfelejtődik a jelmez. Rajta maradt egy óra a színjátszómon, és ugye a versenyen ezt rettenetesen haratnak a zsűrik erre, hogy a korhű ruha, és akkor kijött a székely ruhába a gyerek, édesapám, és akkor ott volt rajta, ott vigyorgott rajta a karóra. És azt mondta a zsűri egyik tagja, hogy én azzal kezdtem az írásomat, hogy egy nagy lóbetűkkel fölírtam, hogy óra, és két perc múlva elfelejtettem, hogy óra van rajta. Mert a játékát tette hozzá, ami... Bocsánat, hogy...
Szerszárdon egy olyan éttermet üzemeltet, Kék Angyal, vagy valami hasonló nevű társulat, ahol értelmileg érintett, tehát sérült emberek, hát... szállnak, hogy üzemeltetnek éttermet. Na most miért ne lehetne mondjuk egy ilyen budapesti éttermet összehozni, legyen a neve mondjuk, hogy Fekete Leves étterem,
és ne legyen.
Mondjuk az egy ilyen budapesti közös cselekvősi terület lehet, ahol
ez egy tervünk egyébként, a Jóba-Huba kollégám találta ki a hajléktalan kávéházat, ahol egyébként nagyon érdekes, Londonban Novas működtet olyan kávéházat, hogy a Váci utca elbújhat mellette.
És meg, Jimmy Olivier, már nagyon várom Budapestre, de ő zsiványokat összeszedett, ha jól tudom, kitanultak nála szakácskodni, és egy első osztályú éttermet hozott össze Londonba. Ez volt az elején, tehát jó lenne, Jimmy Olivier jönne ide Budapestre. Egyébként a Lacinak a Fekete Leves című regénynek a végén egy ilyen pont le van írva étteremben. Tehát akkor kávéház.
Létező dolog. Én voltam is benne, fogyasztottam is benne, döbbenetes, nagyon jó.
Budapesten.
Az a baj, hogy itt megint vissza kell térek a stigmára, mert abban a pillanatban, hogy fölvállalja ezt az embert, abban a pillanatban kiürül a kávéhez. Addig, ameddig a fejekben nincs rend, már bocsánatot kérem.
Azért kell ide Gignoli.
Hát ha be... Álnevetted,
de az nem jó, az a viszont becsapom, nem vállalom föl magam.
Nem, hát azt nem mondom, hogy ne vállalom föl, mert azt nagyon fontosnak tartom, hogy mindenki fölvállalja, akár az ilyen másságát, hogy fogja, hajléktalan, vagy mit tudom, hogy nem. De ez a Fekete Leves is annyira negatívan indul, miért kell mindjárt negatívan indulni? Ezzel lehetne kitalálni valami olyat, ami kicsit rejtett, kicsit vicces, vagy mit tudom én. Én most nem tudok lehetett neked tanácsot adni, de miért mindjárt egy nagy transzparens, hogy ide lőjenek emberek, ide lőjenek, nem ez kell szerint.
A Mafilm adja nekünk újabban, hála jó Istennek, találtunk végre valakit, aki úgy áll hozzánk, ahogy ez kell. A Mafilm adja a teljes jelmeztárunkat most a legutóbbi darabnál, bármikor mehetünk, és nagyon szívesen kórhűlőhattuk ez a... Már oda se kell... Ott teszi meg a franc az egészet, már elnézést a kifejezésére, hogy nem tudok adni érte jószon kívül semmit. Most nem pénzről beszélek. Arról beszélek, hogy amikor, hogyha módom és lehetőségem...
Ez a tudat, az megvan, már bocsi, megint közbe kell szólni. Tehát ez a tudat, ez fölébred a filmes,
igen.
Nem a mafia, hanem
mafilm,
igen.
Az a tudat fölébred ott. Fölébred bennünk is tehát az azonosulási tudat veletek.
Igen, csak ez ebben a pillanatban, hogy befejezem a mondatot, békjóba is ver, mert amikor azt mondom, hogy szeretném ezt közkincsé tenni, megtehetem, hogy a saját honlapomra fölteszem, hogy támogatóink közé veszem a Mafilmot. Igen. És most elnézést a kérdésért, hányan olvassák a Színpad honlapját az országban, szinte senki. Nem vettek fel egy olyan pólót a televízióban, ami rajta van a Mafilm, mert élből kitakarják. Az újságban nem mondhatom, hogy köszönöm szépen a Mafilmnak, hogy adogatja nekem a holmit. A rádióban nem mondhatom. Nem mondhatom, mert reklám. Tehát gyakorlatilag köszönetet ezáltal értem, hogy emberek, fölhívom a figyelmeket, hogyha a Mafilm tud bennünket támogatni, akkor más is talán esetleg véletlenül netántál, ha...
Van honlapotok?
Most készül egy új honlap, elkövetkező egy-két hónapban el fog készülni. Természetesen tájékoztatok majd róla.
Hogy... Na, közben viszont elgondolkodtam el, hogy most hogy mennyire hajléktalan színjártás, vagy nem. Egyetlen kérdésem azok, akik mondjuk egy szállodán laknak, az meg halhat.
Tessék?
Aki egy szállodán, szállóban lakik egy hajléktalan, bár hajléktalan, de végig is nincs abban a kitaszított állapotából, hogy ott helyből ott meghalhat. Elláthatatlanul.
Ott elláthatatlanul nem?
Nem. Na most az, aki viszont az utcán van, az a néhány ezer ezek szerint, ami kiderül. Mert még ott is azért vannak olyan, amik majdnem kis sátrakat építenek, tehát majdnem egy kis
kolóniákat
csinálnak, amit én egy sátorról is támogatnám.
Vádogváros, igen.
Én sátorról is támogatnám az államot, hogy építetnék ott, hogy faházat adnék, mert azok ott nagyon szépen elérnének, és vannak, akik valóban az utcán élnek. Szerintem ott még kevesebb, az pár ezer ember itt Pesten. Az viszont reggel ott halhat meg.
Pesten, hála Istennek nem nagyon durva, úgy tudom, de nem tudok számokat mondani. Az elmúlt 3-4 évben keményebb volt az a mortalitási mutató. Tehát
igen, ez egy állapot, mert az idén. Na most ez ebben a télen. Na most ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag, amikor a hajléktalanról nekem az jut eszembe, nem csak, hogy saját magáról megfeledkezve fekszik ott a papírdobozot, hanem mindenki által úgy tűnik, hogy elfeledve. De azért ez a fajta hajléktalan életmód, amikor valaki egy szálló lakik, és azért valami kis ernyő van fölötte, az számomra inkább elfogadhatóbb, és akkor elmehet egy hajléktalan előadásra.
Igen. Az, hogy szakmán belül is többfajta nézet van arra, hogy hogyan is gondozzuk a hajléktalanokat. Ugye van, aki azt mondja, hogy igenis, próbáljuk az intézményesültség felé tolni ezt az egész dolgot, hogy fedél legyen a fejük fölött, és ne az utca legyen nekik az otthon. Ehhez szerint ez megint csak az én véleményem, hogy struktúrájában kellene átalakítani azt a rendszert. Nagyon sokan egyszerű okok miatt nem hajlandók bemenne, de egyszerű okok miatt nem megy be. Vannak statisztikák, ilyen az, hogy nem viheti be az alkoholt. Mert nem, zárt közösség van, tehát ott nem, ha egyik ember ezt váltja ki másikból azt az alkoholt, itt nem kockáztatja meg az embert, hogy egymásnak menjen, mint tudom, 50 ember, az borzalom. Nap mint nap találkozok a ittasság állapotával, én tudom, mit jelent az, hogyha három ember megbolondul egy 50 fős férőhelyen, ott a fél órán belül 30 ember tombol. Tehát tudni kell, hogy mit enged. A másik az, hogy nem, nincs felkészülve ez a rendszer, és itt megint mondom a 40 éves handicapet, hogy a társal el tudjon együtt menni, mert nincs meg a befogadó képessége ennek a rendszernek. Szóval van a másik irány, aki azt mondja, hogy túrót, ne is kezdjünk el ezzel foglalkozni, hogy intézményekbe tegyük, hanem próbáljunk olyan lehetőséget tenni, hogy önálló otthonszerűet. Inkább albérletbe, inkább ilyen helyre menjen, mint hogy behospitalizálódjon egy szállóba. És a londoni példa is mutatja, hogy vannak 30 éve szállón lakó emberek, 30 éve lakik hajléktalan szállón, hát mi ez, hanem hospitalizáció. És erre ők már külön programokat csinálnak, hogy a hospitalizált lakos, stb. Stb. Tehát ha én nem akarok, nem akar egy rendszer ide eljutni, hogy egy 30 éve hajléktalanságban tengődő emberre kell külön programokat kitalálni, akkor viszont afelé kell nyitni, vagy annak a lehetőségét kellene megteremteni, amit néhány esetben már hallottunk is róla, hogy egy forintért veheti meg a telket, mit tudom én, melyik faluba, és biztosítanak neki, mit tudom én, egy olyan házat, amit neki kell felújítani teljesen, nincs benne se villanyra, se gázra, semmi, tehát hogy csinálja meg maga, lehetőség. Tehát a szociális munkában, amikor én elkezdtem tanulni, akkor azt verték a első napok ez a fejünkbe, hogy a szociális munka az a képessé tevés szakmája. Képessé kell tudnom tenni, megtanítani halászni. Tehát nem halat vagy pecabotot adni, hanem megtanítani halászni. Tehát képessé kell minden eszközzel megpróbálni képessé tenni az illetőt arra, hogy az ő problémáját meg tudja oldani. Erre vannak számtalan technikák, tehát ez most hosszú lenne belemenni, de tehát hogy magát annak a lehetőségét megadni, hogy följebb tudjon lépni. Tehát nem ráállok a fejre, na ugráljál csak, hanem engedni ugrani. Na most, amikor Londonba sétáltunk a Temzeparton, és jöttek a kisgyerekek ebbe a kis sárga mellényképe, vödörrel a kézbe, és rá volt írva, hogy gyűjtünk egy kirándulásra emberek, és ment elő, énekeltek a gyerekek, rendben, akármelyik ember belenyújt a zsebbe, és adta a fontokat. És nem volt ciki, és nem volt kellemetlen az, hogy a gyerekek adományt gyűjtenek. Hát itt Magyarországon elég komoly problémába ütközik adomány. Visszatérek az előzőre, hogy nem tudom meghálálni a mafiamnak például ezt a gesztusát, hogy komolyan kell a művészeti oldalról elgondolkodnom, hogy mecenatúrát szeretnék, vagy szponzort. Hát inkább mecenatúrát, mint szponzort, mert a szponzornak elvárásai vannak. Tehát, hogy mennyi médiában jelenjek meg, hogyan tudom képviselni az ő nevét, milyen módon, stb. Hát akkor már inkább a mecenatúrát meg Magyarországon szerezni egyenlő a nullával. Hogy valaki csak azért adjon x ezer forintot, hogy tessék, költsd el, mert sejtem, érzem, vagy tudom, nehogy Isten tudom, hogy jó helyre kerül. Utaztunk Rómába, Ber Miklós püspök atya, Váci püspök adott 100 ezer forintot, egy magánvállalkozó adott 20 ezer forintot, és az összes többit meg önerőből pótoltuk ki. Több ezer levelet küldtünk ki. Több száz céggel, vállalkozással, stb. Moltól kezdve az atya úristen mindenkivel vettük fel a kapcsolatot, hogy önmagában ez a történet mekkora unikum, hogy ki lehetne tűzni milyen zászló, stb. Nem. Tehát amikor a fejekben nincs változás, akkor a bizonyos Don Quixote esete, megyek a szélmalomra, és akkor még azon is töröm, jó, csinálj egységbe. Én azzal találom magam szemben, hogy tulajdonképpen itt bólogat mellettem, hogy igen, ezek a falak. Mert más is ugyanezekkel küzdik. Mindenki ugyanezekkel szinte.
Például a Herc most karácsonykor a rászorulóknak, azt hiszem, hogy valami 5 kiló szalámi véget felajánlott.
Tehát jó, most én a művészet oldaláról, tehát fogom fel a dolgot, tehát érdekes.
Igen. Viszont tudatlan a művészethez, hát ha jelent valamit, akkor én gratulálok Fecskének. És
nagyon szépen köszönöm. Köszönjük, szinte mind mondani.
Fecskének, és ilyen közmondást szeretnék mondani, a szólás, mert a közmondás, hogy egy feste nem csinálnak.
Hát nem bizony.
Viszont nagyon sok Fecskére van a szükség. És amit az elején terültem, magátokunk tegeződünk.
Nekem teljesen mindegy, hogy itt a társaság megszavazza, én afelé megyek.
Amit az elején mondtál, hogy micsoda sikerélmény volt az, amikor voltak sikerélmények. Én nekem hasonló sikerélmények voltak annak idején, ifjúkoromban, amikor én is kicsit fecskének vagy fecskécskének éreztettem magam. Én a büntetésvédelmetárban dolgoztam hosszú időn keresztül. Én a 70-es években, amikor karácsony börtönbe tartani, az nem is tudom mi volt. Hát az félvesztéssel járt. Én megcsináltam 74-ben tökön a fiatalkodottnál a karácsonyt a fiatalkodottnak, ahol egymást ajándékoztak meg, és ugyanazokat az élményeket, amit természetesen átéltem. Én annak idején csináltam tökön zenekart. És amikor a Perű igazságügyminiszter hívták Magyarországon, sírva fakadt, hogy játszottunk neki Bill amerikai dalt. Tehát át tudom érezni az érzéseidet, tehát én magam is. Ebben a magas röptű beszélgetésben én nem tudok beleszólni, mert ehhez nem értek. Viszont elmondanék egy-két pozitívot, amit számomra is pozitívunként jelentkezett, és akkor elmondanék egy olyat, ami nagyon negatív volt. Pozitívum, egyik barátom a Dozsai György út levvel, a címe a 100,
52.
A Mozertan Intézet és Valami Központ,
ott játszott egy farsangi jelmezbálon a zenekarával. Azt mondta, hogy akkor szerintem megnézzék, pont elmegyek. Na most azt a fajta készülődést, azt a fajta mulatozást, azt a fajta kiöltözést, amit ott láttam, és teljesen úgy viselkedtek, mint bármelyik bárba a tisztességes polgárok. Ugyanazt láttam ott. Ez a pozitív példa. A negatív példa. Volt alkalmam, hogy elmentem az opera bár megnézni a bejáratát, mert bejárnom. És az operaházra szembe ellenpropagandaként a Hajléktalannak csinálták a műsort. Nem most, idén, tavaly. És ez nekem borzasztó, mert nem tetszett. Ezt lehetett meg.
Persze, egyértelmű, hogy vannak olyan történetek, amik a fekete oldalát mutatják meg. Számomra ez soha nem lesz irány. Én nem szeretném azt, hogyha bármikor is, amihez hozzányúlunk a társadalat, éppen ezért nem vagyok hajlandó politizálni. Nem engedem azt, hogy bármiféle politikai vonulatban a társulatnak akár a nevét, bármiét megemlítsék. Nem, inkább nem kell. Inkább nem kell a pénzük, nem kell semmi, nem vagyok hajlandó. Nekem ez a meggyőződésem, hogy az a produktum, amit a színpad egy emberként vagy önállóan külön-külön előad, az legyen az, ami, tehát legyen az a felkiáltója. Az, hogy más hogyan képviseli, idézőjelben a hajléktalanságot, nem mondom azt, hogy nem érdekel, mert ha negatívan ítélik meg emiatt magát a hajléktalanságot, vagy azokat az embereket, akik megpróbálnak ebből a történetből kitörni, akkor kikérem magamnak. Azt mondom, hogy hatással van a társadalomra az, amit ő éppen akkor csinál, akkor igen, én is szeretném tenni a dolgomat, jelen esetben az, hogy a művészetet közel vigyem azokhoz az emberekhez, akiket meg lehet érinteni, és ezáltal tudjak kifelé bizonyítani a társadalomnak, hogy ím hát lehet ezt így is csinálni, és ne feltétlenül ez alapján ítéljük meg, amiről beszélünk. Én úgy gondolom, hogy nagyon egyszerű és nagyon könnyű elforgácsolni azt a Isten adta tehetséget, amivel rendelkezik az ember. Tehát ha a beszélgetésben is vannak oldalvágányok, de öröm azt itt tapasztalni, hogy tulajdonképpen mindig visszajövünk ide. Tehát nem megyünk el egészen messzire, csak kikinyúlunk ebbe a történetbe, és ez ennek én nagyon örülök. Tehát, hogy mégis az marad a történetben, hogy a művészet, tehát az, hogy nekem milyen élményem volt, vagy mit lehetne együtt csinálni, hogyan lehetne megfogni. Az, hogy érdekel, hogy kell-e egyáltalán az az ember a társadalomnak, és hogyha kell, akkor kinek kell, mert ha nekünk nem kell, tehát ha már a kérdés fölmerül benned, hogy ugyan kinek kell, akkor talán nekem már kell.
Én is a periférián élek a társadalomban, bár kétszer voltam az operában, hanem pont ez a lényeg, hogy mikor szűnik az meg, tehát mikor válik valaki láthatatlannál.
Legyek egy kicsit őszinte és kemény, soha. Addig mi két ember van, különbözőség van. Szóval az, hogy azt mondjam, hogy most itt kéz a kézbe fogunk szaladgálni virágmezőn, és hattyúk szárnyán fogunk szállni, utópia. Én úgy gondolom, hogy azokat a pontokat kell megtalálni, ahol élhetővé válik ez a világ. Lehet, hogy más nem osztja az én, ez az én véleményem, én így gondolkodom.
Egy nagyon rövid megjegyzést tennék, egy egész más pontból rávilágítani, vagy hozzászólni ez a színtársulati cucchoz. A érdekvédelem, mert itt most előjött ez valami módon. Én nekem az a benyomásom, hogy most már a 21. században ilyen kis csoportok tudják a leghatékonyabban a saját érdekük védelmét megoldani, de hogyan? Hát úgy, hogy aktívá válnak. Tehát, hogy aktívá válnak, és...
Illetve, hogy az erejüket összeadva jelennek meg. Tehát hangsúlyosabbá válnak, benne az összproduktumokkal.
És ebben ezt meg lehet fogni egy ilyen színpadi, nem tudom milyen módszerekkel, hogy de kis csoportosan lényegében. Tehát nagy tömegeknek az ideje lejárt ilyen szempontból. Mert egyéniségekké váltunk.
Egyrészt, másrészt meg az, hogy magyarázzam el. Ez annyira bennem van a gondolat, hogy az, hogy tudni kell úgy gondolkodni, hogy megragadjanak bennem az ilyen dolgok. Tehát az a
mi részünkről, hogy
igen, a mi részünkről megvan, de kifele, tehát amikor a nagy számokról kezdek beszélni, jó, hogy egyenként egyéniségek, csak hogy valahogy úgy meg tudni őket ütni vagy érinteni, hogy elkezdenek tudni gondolkodni, úgyhogy ragadjon meg.
De nem tömegekbe kell gondolkodni, hanem abba, hogy ti egy kis csapat vagytok, és ti a magatok érdekében, azért ezt maradjunk ennyibe, játszotok, ahogy más is mondjuk a maga érdekében játszik. Például most ebben nem bonyolodok el, de gyakorlatilag már kisebb az érdekvédelemnek is kisebb egyesületekbe, alapítványokba bonyolodnak, pont emiatt. Tehát kis csoportok a maguk érdekvédelmi útját, egyéni útját járják.
Hát ez
nagyon
sokféle csoportnál van így. Tehát, hogy olyan hajlék vannak, mert akkor ez a cukorbeteg gyerekeknél, vagy vagy valami betegségszindromás gyerekeknél. Ilyen, ugyanilyen,
és ilyen kis érdekvédelmi csoportok van. Irányból ráismerünk a ti emberségetek.
Megérdek a cindi szervezetek. Szentendrén van, a múltkor néztem, éppen el se kaptam 2600 cindi szervezet. Leszorzom a létszámmal, nincs annyi ember. És akkor ilyenkor olyan az, hogy az érdekérvényesítés, hogy azért mindenki a saját érdekét akar érvényesíteni, mert most azért az egy van, és akkor hát a múltkor pont a ilyen munkaügyi akármi konferencián.
Igen, az érdekérvényesítés az is lehet, hogy egész egyszerűen valahol meg tudjanak jelenni, mert persze, hogy egyedül nem tud megjelenni,
hát, mert fuszad magával. Csak hát az adott, és ugye az érdeket érvényesíteni mindig egy másik érdek ellenébe lehet.
De hát ha nem pénzzel múlik. Hát ha nem pénzzel múlik feltétlenül.
Ez egyáltalán nem érzem, hogy csak ellenébe lehet, másik ellenébe.
Elég elfogulott már a világ.
Tehát pont ez, hogy a pénz nem mozgat. Tehát az emberségünket mégse a pénz mozgatja. Tehát, hogyha a politikát kesen vagy pénztől mentesen tud nagyjából egy-egy ilyen csapat működni, akkor tudja az emberségét megélni. De hogyha most pénztortába kezdünk el gondolkodni, akkor a részedből megette a fene az
egészet. Azon gondolkodtam, hogy amikor elkezdtem a hajléktalanokkal foglalkozni, és tényleg ezek a farkas törvények uralkodtak, az erősebb kutya győzel volt az, ami. Tehát valami igen vagy nem. Tehát más megoldás nincs. És hogy mennyire, és nem csak a hajléktalan ellátásban, de úgy azért ha apró lépésekkel is, de kezdem figyelni, hogy egyre több ember kezdi fölfogni azt, hogyha mosolyjal nyitok egy napot, akkor mosolyogni fogok egész nap. Tehát amikor rálépnek a lábamra a villamoson, és én teli szájjal belemosolok, azt ugyan már én is léptem már a sajátomra, akkor elkezd röhögni a másik, és akkor onnantól kezdve nincs az, hogy öcsőjük csinálta, hanem elkezdünk mosolyogni. Valahogy egyre többen kezdenek erre a történetre rájönni. A kérdés az, hogy ki kezd el először mosolyogni.
És ki kezdi a művészeteket egyre jobban használni, az is jó kedve deri.
Persze, ez egy ilyen képletesen mondom ezt a történetet.
Egy szép lányt látok, attól jó kedve van, de egy szép festményt látok, attól is jó kedve van.
Attól is, hogy jókat tudok rögni, amikor utánam szól az egyik hajléktalan csöves, feske, fordulj meg, megfordulok, mi van? Nem úgy, így. És akkor, tehát, hogy fejjel lefele álljak. És akkor ez ebben jókat rög rajtam, mert ez is fakasztat. Tehát létrejön egy interakció, amiből már jól tudunk jönni. De ez így működik egy rendezett körülmények között élők között is, hogy amikor állunk a sorba egy hosszú hivatalban, és rettenetesen idegesít a helyzet, az, aki dühöngve oldja meg a problémáját, sokszor lassabban kerül sorra, mint az, aki végül rögzi az egészet. Mert az idő megy neki lassabban, lehet, hogy én állok mögötte, de nekem pikpak kell tenni, az, hogy mosolyogok, hogy beszélgetek az emberekkel, hogy dumálunk, jó, kibeszéljük, hogy idegesít ez a történet, hogy az a kapcsolatot teremtik is. Úgy gondolom, hogy egy el fogunk jutni oda, és szinte biztos vagyok benne, hogy igényünk lesz arra, hogy egymással kezdjük
el. Arra gondolsz, hogy lehet, hogy most itt minek lassan csinálja, de ő még mindig itt ülünk, már legyen kint leszek.
Viszont hallásra.
Nekem az lenne a kérésem, hogy akkor úgy pár mondatban úgy vonj meg a mérleget, és a legvégén mondd el az elérhetőségedet. Tehát úgy jól tavoltan, tehát hogy hangfelvételen is hagy maradjon rajta, tehát ha valaki hallgatja és későbbiekben valami ötlete van, hogy az meg tudja téged találni, akár mobil, e-mail, bármit.
Ezt a mérleget, ezt Fejtsd már ki nekem jobban, mert...
Hát milyen volt a benyomás, hogy mi az, ami esetleg kimaradt, amit még...
Hát itt lenni csodálatos volt. Én úgy izgultam, amikor idejöttem, hogy mint a franc, szóval. Aztán, megmondom őszintén, hogy más az, amikor... Nagyon jó volt a megalapítás, hogy álljunk színpadra és beszéljünk úgy. Más az, amikor az ember úgy beszél, hogy kint, és más az, amikor az ember, embernek egy picit családjává válik az, ami itt már régen család. Ahogy elnézem, ahogy itt a beszélgetéseket egymásba tudjátok ölteni, és ez nagyon jó. Tehát ez magával ragadja az embert, és én nagyon-nagyon jól éreztem magam. Még akkor is, hogyha nem mindig találkoztak a vélemények, pont ez adja a savát borsát ennek a történetnek, emiatt élvezem az egészet, hiszen eszmét cserélünk, és nem veszekszünk, amiről beszélünk. Hogy az, hogy merre fele fogunk menni, szerintem ez egy baromi rögös út lesz, nagyon sokat fogunk vele kínlani. Én inkább annak örülnék első lépésben, hogy azok az ösvények, amiken járunk, néha-néha keresztezik egymást. Tehát, hogy legyenek találkozási pontok. Mert ott már megismerjük, mint a vad egyik a másik szagát, hogy ő itt járt, tudok róla, tudom, mit csinál. És aztán egy idő után lehet egymás mellett menni, de először ismerjük azt, hogy mit szeretnénk csinálni. Én nagyon szívesen eljövök máskor is, hogyha lehet. Nagyon meleg lélekkel fogok innen elmenni, úgy gondolom. Az elérhetőségem fecskefeszek@gmail.com, és a telefonszámom 0670-9338-123, vagy pedig rajtad keresztül.
Jó, a leendő honlapnak van már címe?
Nincsen még, de abban a pillanatban, ahogy tudok valamit róla, én természetesen értesítelek is. Fölkerülhet a honlapra.
Jó, köszönöm szépen.
Én köszönöm, hogy itt lettem.
Mi is köszönjük.
És nagyon akkor mehet tovább.
És miért nehéz?
Most van az új színházban még egy átnyúló című darab. Láttad már?
Nem. Ez olyan, mint hogy a cipésznek mindig Lukas a cipője. Én körülbelül 2 éve nem voltam színházban.
Te meredted a hajléktalanok kenyerét?
Úgy félig meddig, igen. Uh-huh. Egyszer töltöttem másfél-két hónapot úgy kint utcán, hogy kint aludtam, meg hálózsák, meg ittottam ott, meg nem volt kereset. Nem egyszerű történet.
De úgy aludtál kint, hogy nem próbából, hanem az élet hozta úgy, hogy...
Én akartam úgy.
Jaj, kipróbálni.
Én akartam. Ez így nem igazán. Elmenekültem Debrecenből. Uh-huh. Belekerültem pont emiatt az italozás kapcsán egy olyan társaságba, ahonnan én nagyon gyorsan el akartam menni. És az volt az első lépés, hogy akkor elmentem egy országos kirándulásra. Mint annak idején annó nagyon sokan, tehát hogy hátára vette a hálózsákat, és akkor elment a Balatonra ide-oda, oda alkalmi munka, egy kis üvegezés, egy kis hálózsák itt-ottam ott. Nem egyszerű történet. Igazából azt a felét értem, vagy érzem inkább, ami az alkohollal jár náluk, mert az, ami bennem van nagyon. Mert abból nekem ki kellett jönni, és ezért pontosan tudom, hogy az alkoholbetegség, az alkoholprobléma, az iszonyú pokoli fájdalom van kívül, belül, az mindenhol. Szóval ott vesztesek vannak folyamatosan. Ha sikerül kijönni belőle, akkor nagyot lehet nyerni, de ott feljek hullanak a fogóra.